Gyenge Zsolt vagyok, 1977. november 4-én születtem Kolozsváron. Hát már az adataimból is egyértelmű lehet, hogy én Kolozsváron születtem, és ez a 80-as évek Romániájában a filmforgalmazás az összehasonlíthatatlan volt a magyarországival. Tehát, hogy nem jöttek be filmek, vagy nagyon kevés, és ezért nem igazán volt mit nézni. És ezért nem is alakult bennem ilyen gyerekkorban ki. Amire én emlékszem, az inkább a kalandok közé tartozik, ugyanis volt a közelünkben egy Vörös Csillag nevű utánjátszó mozi, fapados mozi, a szószoros értelemben faszékes mozi, ahova tudtuk, hogy hogyan kell beszökni egy nélkül, és akkor beszöktünk és néztünk, amit éppen adtak. Egy filmre emlékszem ebből az időszakból, konkrétan a címével együtt, ami ugye azért volt jelentős, mert a magyar filmeket úgy különösen kerestük, nagyon kevés volt, ugye ez az időszak, amikor a román kultúrpolitika távol tart minden magyar tartalmat, és ez a Napfény a jégen című jégtáncos vígjáték volt. Aztán ugye lehetett volna még a televízió is, de a televíziónk valahol 85 magasságában elromlott, és anyámaik már nem fárasztották magukat az, hogy megjavítsák, mert ugye alig volt műsor a román televízióban, napi másfél óra, és annak nagy része propagandahíradó, és ezért nekünk aztán a szomszédok 89. decemberében a tévéforradalom alatt hoztak fel egy kis tévét, hogy lássuk, hogy hogyan végzik ki Ceausescut. Úgyhogy nekem ez későre indult el, és először szerintem, ahogy így gondolkoztam ezen, az jutott eszembe, hogy nekem elsősorban film, vagy... Amikor ezen gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy először én filmet vetítettem, és nem filmet néztem. Nagyon hamar a középsuli táján körülbelül elkezdtünk egy barátommal filmklubot tartani a suliban. És nem mi mindig volt ötletünk, hogy mit vetítsünk, akkor kértünk olyan filmbuzinak gondolt ismerősöktől javaslatokat, amik aztán elérhetőek voltak a helyi TK-ban, illetve ott a francia intézetnek egy nagy médiatára volt, akikkel valahogy videóprojektort tudtunk szerezni, tehát olyan, hogy a projektorban volt beépítve egy VHS lejátszó, és akkor onnan vetítettük a filmeket. Tehát, hogy számomra a filmnézés közösségi élmény volt először, tehát, hogy együtt lenni emberekkel is az, hogy együtt élvezik azt, amit néznek nagyvásznon, ez számomra máig fennmaradt valami fajta ilyen zsigeri kötődésként. Tehát én, hát nyilván ma már a kritikusi szakmával gyakran jár az együtt, hogy otthon nézed meg a filmet, mert megtekintőt kapsz, és nincs belőle sajtóvetítés, de hogy számomra a filmnézéshez az ez tartozik. Ezért én nekem nehezebb otthon nézni. Nyilván, ha muszáj, megnézem. Amikor ugye Pestre jártam az egyetemi középiskolás évek alatt, ugye a Pesti Estnek a kis nagyon jópofa film leírásai ragadtak meg, hogy mikor sikerültebbek voltak, hogy mennyire tömören tudtak megragadni valamit egy-egy filmből, és az atmoszférájából, a gondolatiságából, szóval és az talán az volt fontos benne, hogy nyelvben gondolkodtak. Tehát, hogy nem csak arról szóltak, hogy nem csak a filmről szóltak, hanem arról a kis másfél mondatos szösszenetről is, tehát arról a nyelvi termésről, ami születik belőle. Párizsban volt egy olyan történés, ami aztán végleg eldöntötte a dolgokat, hogy én nem művészettörténet ösztöndíja voltam ki, de nem igazán tudtam, hogy mit akarok csinálni. És hát valahogy a művészettörténet mégis bennem volt, Párizsban sok a művészet, meg a története is, és akkor gondoltam, hogy elmegyek arra a tanszékra, ahol művészettörténetet tanítanak a Sorbonne, hogy körülnézek, milyen kurzusok vannak. De az történt, hogy abban az épületben az első emeleten volt a művtöri tanszék, a földszinten viszont az volt kiírva, hogy étude cinéma. És gondoltam, akkor én megnézem. És soha nem jutottam fel az első emeletre. Megnéztem az órarendet, és elkezdtem ott bejárni órákra, és attól kezdve kezdtem el szisztematikusan foglalkozni a filmmel, vagy akkor értettem meg azt, hogy ezzel is lehet szisztematikusan foglalkozni. Egy-két hónapra rá meg is írtam az első kritikámat, most nem emlékszem, mert vagy a Dalok a második emeletről a Roy Anderson, vagy pedig Lars von Triernek a Björkös filmje, Táncos a sötétben, igen. Tehát vagy a Táncos a sötétben jutott, volt az első, már a kettő az együtt volt, viszonylag közel egymáshoz, és ezekről írtam szerintem talán az elsőt a Filmtedbe, ami akkor még egy print havilap volt. Hát számomra a Filmvilág jelentett akkor a nyomtatott Filmvilág a modellt, azokhoz volt igazán hozzáférés a 90-es években, ezek voltak meg. Szóval, hogy Romániában nem létezett a 2000-es évek elejéig, inkább közepéig nem igazán létezett ez a cinefília, vagy ha létezett, akkor az csak Bukarestben és a román közegben. És azt tudni kell, hogy Erdélyben, főleg ezekben a nagyobb városokban, ahol nagyobb volt a magyarság létszáma, egy kicsit zárványként éltünk. A román kultúra nagyon kevéssé jutott el hozzánk. Tehát abban a közegben nem volt egyértelmű. Volt egy bácsi, aki, most szedem össze az emlékeket, volt egy bácsi, aki szerintem az még a 90-es évek első felében lehetett, úgy hordozta körbe a filmtörténetnek a nagy darabjait, hiszen ezek, mivel nem forgalmazták a 89 előtt, ezért nem is nagyon voltak meg kópián az ország. Tehát ezek nyugati szemétnek minősültek, akkoriban ezért nem jöttek be, tehát nem feltétlenül volt Fellini filmekből kópia, Bergmanokból, Tarkovskyból lehetett, amíg ugye számüzetésben nem került. Azok a filmek VHS-en voltak meg, és akkor ez a bácsi egy tévével, meg egy VHS lejátszóval járt körbe, és én emlékszem ilyen vetítésekre, ahol volt egy ilyen diák művelődési ház, amelyiknek a meglehetősen nagy tervébe, oda le volt téve egy normál méretű színes tévé, amin hát VHS-en ment a film, és a Szálló és a Szodoma 120 napját például így néztem meg először. Tehát ahhoz képest telefonon nézni a filmet egy nagy filmes élmény, tehát hogy emlékszem, valahol hátsó sorból nyújtogattam a nyakam, és láttam, hogy kakit esznek. Hát azt mondod, hogy hogyan gondoltam arra, hogy mi akarok lenni, ezt az apám tette fel, amikor az egyetem elvégzése után mondtam, hogy én nem akarok műftörővel foglalkozni, pedig akkoriban pont felajánlottak egy állást a Kolozsvári Művészeti Múzeumban, éppen ürült valami állás, és akkor mondtam, hogy én inkább elmegyek Párizsba még egy évet tanulni, tehát nem nagyon tudtam, hogy mit akarok csinálni, azt gondoltam, hogy tovább tanulni, tehát amikor Párizsból visszajöttem, akkor már Pestre jöttem, és akkor azt gondoltam, hogy doktorizni fogok, de akkor már valahol ugye az a vágy keveredett bennem, hogy értelmezni akarok filmeket, tehát ha tetszik ez esztétika, ha mondjuk a művészethez viszonyítom, akkor egy esztétikai gondolkodásmód élő művészetre vetítve. Tehát ami a mi gondjainkkal, a mi kérdéseinkkel foglalkozik, és amelybe személyesen involválódni tudunk. És bármennyire imádom a barokk művészetet, Tintoretto utolsó vacsoráiban nem éreztem, úgy tényleg ma is lenyűgöz, és imádom, de hogy nem gondolom azt, hogy oly mértékben tudok személyesen involválódni, vagy tudunk, mint a rólunk szóló filmekbe. És akkor az volt az elképzelés, hogy hát valahol filmszakon elkezdeni doktorizni. De hát semmiféle felkészültségem nem volt ehhez, úgyhogy hát így melóztam itt-ott, és akkor aztán elkezdtem filmeket nézni, és könyvtárazni filmekről, meg esztétikáról. Sok időbe telt, még végül is azon elkezdtem gondolkodni, hogy hát meg lehet-e élni filmkritikából. Tehát abból, hogy valaki kritikus. És azért én erre így elkezdtem rájönni, hogy erre kevés az esély. Akkoriban kezdődött ugye már tudjuk jól a sajtónak, vagy hagyományosan vett sajtónak a hanyatlása. Hát ugye a doktori képzéssel azért az is együtt járt, hogy az ember adott esetben mondjuk tanít. És akkor nekem az rajzolódott ki, hogy hát az ideális az lenne, hogy egyetemi tanítás mellett foglalkozni a filmkritikával. És hát végülis ez zajlik most, tehát hogy beteljesült az az elképzelés, vagyis reálisnak bizonyult. Bár én többször próbáltam, tehát amíg ugye nem adódott tanítási lehetőségét, többször próbáltam különböző lapoknak írni, vagy gondolkodni azon, hogy bekerülni az állandóbb stábba, tehát aki rendszeresen ír, De nem volt egyszerű. Nekem az volt a stratégiám, hogy elkezdtem Cannes-ba járni. Akkoriban nagyon kevesen jártak Cannes-ba, amikor én azt hiszem 2001 vagy 2002-ben kistopoltam a fesztiválra, és akkor az volt az elképzelés, hogy hát akkor viszont exkluzív anyagot hozok, vagyis olyan anyagot hozok, amit a magyar sajtóban nem, és akkor hát, ha erre van érdeklődés, vagyis be lehet kerülni. Mert azért azt is látni kell, hogy kívülről érkezve mindenféle kapcsolat nélkül nem olyan egyszerű. Tehát úgy, hogy írsz egy e-mailt egy ismeretlen szerkesztőnek, hogy én vagyok Zsolt, aki szeretek filmekről írni, és írhatok-e hozzátok, ez nem olyan egyértelmű, hogy ez működik. Viszont így Cannes-ból írogatva kezdtem el egyre több helyre írni, és akkor végül is meg, tehát az is jó abban, hogy tanítás mellett végzem, hogy megválogathatom, hogy miről írok, hiszen mivel nem vagyok egy szerkesztőség tagja, nem vagyok rá kényszerülve arra, hogy feltétlenül mindenről írni kelljen, hogy napi, mondjuk filmes híreket szerkeszteli, tehát hogy tényleg azt tudom kiválasztani, ami számomra fontos. Nekem elég hamar kialakult az elképzelésem, hogy a kritika írás az még a filmnézés része. Vagyis, hogy én nem szeretek jegyzetelni közben, mert azt gondolom, hogy valami fajta ilyen naív öröm vagy rácsodálkozás a filmre meg kell maradjon még akkor is, ha megkeseredett kritikus az ember, vagyis sokadik filmet látja, és már rögtön vannak előítéletei vagy elképzelései arról, hogy ez a film mit fog hozni. Tehát, hogy ne rontsuk el ezt az élményt. Tehát az első élmény a filmnél biztos jegyzetelés nélkül legyen, mert az akkor tudok benne lenni. Tehát én tényleg örülni akarok, vagy szomorú akarok lenni a filmen, vagy rá akarok csodálkozni valamire. És aztán utána jöhet nyilván az elemző munka. Meg hát ugye nem mindig tudod, hogy főleg a fesztiválokon, nem mindig tudod, hogy egy olyan filmmel állsz szemben, amiről eleve, hogy akarsz-e írni róla kritikát, vagy nem. Persze tudod, hogy jönnek a nagy nevek, ezekről muszáj írni, de sokszor vagy abban a helyzetben, hogy hát majd kiderül közben, és akkor ezt nagyon hamar kialakítottam magamban, hogy a lehető legkevesebbet megtudni egy filmről. Hogyha tudom például, hogy meg akarom nézni egy fesztiválon, mondjuk nyilván jön az új Tarantino, akkor én nem is olvasom el a szinopszisát. Tökre emlékszem, hogy Robival, Ónozó Robival, amikor kijött volt egyszer egy Hollywood, de tényleg semmit nem tudtam róla, mert nem is akartam tudni, tehát hogy tényleg a szinopszis se olvasom el, és Robival beszélgetünk, de tudod, miről szól a film, beszéltünk előtte valamiről, és mondom, dehogy tudok, semmit nem tudok, mert ezt a filmet előre eldöntöttem, tehát hogy a név alapján, hogy én meg akarom nézni, és akkor nem fogok én azzal foglalkozni, hogy a szinopszissal roncsom a magam élményét. Az, hogy újra nézni, hát a mozis időszakokban, még amikor sajtóvetítéseken néztük a filmeket, ugye sokkal kevesebb lehetőség volt, és ezért, ha az ember odafigyel, meg lehet nézni egy film, vagy meg lehet írni egy nézésből is a kritikát, de idő kell hozzá, ezen tudom, hogy veled, Feri, többször hát nem vitatkoztunk, csak amikor az Origóra írtam, akkor így volt olyan, hogy hát azért egy kicsit hamarabb kéne már az a cikk, most mit ülök én azon a 3 akárhány bekezdésen, 5 bekezdésen másfél napot, de hogy tényleg szeretem rágni magamban, mert hogy hát egyáltalán, hogy leülepedjen bennem, tehát ha jó a film, mert ha nem, akkor azt az ember rutinból letolja, de hogy ha jó a film, akkor hagyjon gondolkodni, tehát bennem megérjen a film is, és megérjen a szöveg is. Azt szoktam magamban gondolni, hogy a kritika az nálam a film, azért is a filmnézés része, mert valójában a megértés része. Tehát, hogy én akkor értek meg igazán egy filmet, a kritikát is kell írnom róla. Ez nekem nagyon sokszor probléma, mert hát annyi filmről nem lehet kritikát írni, amit mondjuk az ember elmegy Cannes-ba és megnézi, és vannak olyanok, amiről jó lenne végig gondolni, leülni, rajta lenni, vagy együtt lenni még a filmmel, úgy, hogy gondolkodol róla. Nálam ez a gondolkodási folyamat, ez az írás közben jön el, amikor valóban ráveszem, és egyébként észreveszem magamon, hogyha sok egyéb dolog van, vagy sietnem kell valamiért, és mert mondjuk utolsó pillanat rajtam, szóval ezer okból nem tudom ráadni azt a minőségi figyelmet, mert nem biztos, hogy több idő kell, de azt a minőségi odafigyelést, amikor megkínoz a film, akkor nem is lesz olyan a szöveg. És akkor itt jön el az, amit már így emlegettem korábban, hogy én szeretem, hogyha a kritika az valójában nyelvileg is egy lelemény. Tehát, hogy az a filmtől függetlenül is működni tud, tehát hogy meg tud teremteni egy olyan szöveget, amit érdemes olvasni. Nem csak azért, mert hogy meg akarom tudni, hogy ez a film jó vagy sem, hanem azért, mert hogy nyelvileg van benne egy olyan kidolgozottság. És akkor itt vannak mondjuk ezek a, nem tudom én, lépések. Tehát ehhez az út talán azon keresztül vezet, hogy megpróbálom megidézni a filmet a kritikában. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül a történetet, vagy a történetből nagyon keveset, hanem azt az élményt megismételni szövegben, ami a moziteremben megesett velem. És hogy ezt nyilván minél kevesebb spoilerrel, de hogy megteremteni azt, hogy hogy érzed magad, hogy felszabadultan, vagy kényelmetlenül, vagy meghatódva, vagy megijedve, vagy, de hogy ezt megteremteni, és hogy ehhez megtalálni azokat a szavakat, amelyek a nem feltétlenül verbális élményeket megjelenítik. Tehát vázlatot én nem szoktam írni, a vázlat az a szövegben jön létre, hiszen a szöveg teremti meg, vagy az írás folyamata teremti meg a szöveget. A legegyszerűbb egyébként úgy belekerülni egy szövegbe, vagy egy filmbe, hogy elkezded ezeket a megidéző részeket megírni, és újra belehelyezed magad abba az állapotba, amiben a filmnézése közben voltál. És aztán még, amit én szeretek, az, hogy szeretek gondolkodni a filmről, vagyis, hogy mond-e valamit azon túl, és ez számomra egyébként egy kicsit a mércéje is annak, hogy melyik a jó film, hogy gondolok valamit arról, hogy mit... Nem, gondol-e a film valamit azon kívül, hogy elmeséli a történetet? Tehát gondol-e a világról? Valamit túlvihetek-e, vagy tovább vihetek-e abból, amit láttam, azon túl, hogy hát megnéztem ezt a filmet? Tehát ahogy a film univerzumán kívül ad-e gondolkodni valót, érezni valót, bármit. Tehát, és akkor én általában ezen szoktam elkezdeni filózni a szövegek elején, hogy mi az a gondolatkör, vagy világ, amibe úgy beledob a film, és akkor innen kibontom aztán azt, hogy miről is szól. És akkor még ami nekem fontos, az, hogy azt ne felejtsük el, hogy ezt filmen szól ez. Tehát, hogy ez nem egy történet, amit leírtak, vagy színházba eljátszottak, vagy megfestettek, vagy akármi, hanem hogy ez filmen jött létre, tehát arra odafigyelni, hogy milyen megoldásokat választottak ahhoz, hogy ez filmen, filmszerűen, moziszerűen, mozgóképi varázslatként megjelenjen előttem. És akkor ezt feltérképezni, hogy de mitől érzem magam úgy, hogy mit tesz ehhez hozzá, hogyan hozza létre azt a, nem tudom én, audiovizuális hatást, amitől én így vagy úgy érzem magam moziban. Nem gondolom azt, hogy a magyar filmekkel elnézőbb kéne lenni. Az a helyzet, hogy én nem is feltétlenül ismerem a rendezőket, mert hogy mivel egy kicsit a világon kívülről érkeztem, vagy a magyar filmes világon kívülről, és mivel ritkán készítek, vagy most már egyre kevésbé készítek interjúkat, ezért nem is nagyon ismerem őket személyesen. Tehát nincs ez a feszültség, ami abból fakadhat, hogy tudom, hogy ismerem. Egyébként nem is jó az. Nem is jó az, hogyha ismerem. Én érzem magamból, hogyha ismerem az illetőt, akkor az feszélyez az írásban. Én nem gondolom, hogy másképp kellene megítélni. Tehát, hogy ma azért, főleg mondjuk, ha a fesztiválfilmekről beszélünk, azok kikerülnek egy olyan nemzetközi piacra, ahol, vagy nemzetközi világba, ahol senki sem lesz elnézőbb velük, csak azért, mert magyar filmek. Úgyhogy nálam ez nem jellemző. Nyilván többet megnézek, nyilván olyanokat is megnézek magyar filmből, ami külföldbe el se jut, vagy nem érdekelne. Ez nem kérdés. És hát hozzám kritikáról vissza ez is nagyon ritkán jött, akár pozitív, akár negatív. Tehát, hogy egy-kettőről érkezett, de nem jellemző. Ugye nem is voltam soha szerkesztője filmes lapnak, vagy filmes rovatnak, ezért nem tudtam azt, nem voltam olyan kapcsolatban. Valószínűleg te kaptál visszajelzéseket mondjuk arról a cikkről, amit valójában azért irattatok meg velem, mert ti nem akartatok, ti úgy gondoltátok, hogy annál jobb viszonyban vagytok Diga Zsomborral, mint hogy az általatok is rossznak ítélt filmjéről ti írjatok kritikát. Én emlékszem, hogy ez volt a megkeresés, hogy nem írnék-e meg, mert hogy ti nemrég interjúztatok, vagy bandáztatok vele, és ezért inkább nem írnátok meg ezt a filmet. És hát én sem voltam elragadtató tőle, ez a harmadik filmje volt, azt hiszem, az Utolér. Hát nem volt egy felemelő kritika. Azt gondolom, amit egyébként mostanában igyekszek elkerülni, hogy olyan filmről nem írok, ami nem tetszett. Mert annak főleg, hogyha mondjuk külföldi filmről van szó, vagy fesztiválfilmről, ami aztán sehova senki nem fog látni Magyarországon, azt miért írjam meg, hogy ez a film rossz volt? Tehát, hogy azt próbálom elkerülni, hogy rossz filmekről írjak, de nyilván belefut néhányszor az ember. Ugye a másik, amit sokszor szoktak nekem felemlegetni, az a Bogdan Árpádnak a Genezis című filmjéről, azt hiszem a 24.hu-ra írtam, és azt a filmet Berlinben láttam. Tehát nyilván az is egy olyan helyzet volt, hogy Berlinben, ha bemutattak egy magyar filmet, akkor arról írni kell. Ráadásul felkérés is volt, azt hiszem akkor ott talán Bori kért, Bujdosó Bori, hogy erről írjak, ezért írni kellett róla annak ellenére, hogy én nem tartottam azt jó filmnek. Azon gondolkodom, hogy a meglehetősen kemény mondatokat benne most is beleírnám-e. A rendezővel találkoztunk egy-két évvel ezelőtt egy zsűriben, a Szegedi Operatőr Filmfesztiválnak voltunk közösen a zsűriében, vagy ott volt egy kritikus zsűri, meg egy filmes zsűri, vagy szakmai zsűri, de úgy egy bokban voltunk. Hát volt egy kis feszültség közöttünk, de ő nem hoztam szóba, én meg úgy éreztem, hogy ezt nem hozom szóba, úgyhogy úgy ott el voltunk egymás mellett, és végül is feloldódott a feszültség bizonyos értelemben. Nem tudom, hogy valóban tud-e egy kritika ártani, ez egy kérdés, ezről majd még lesz szó később, hogy mit is jelentett egy kritika. Nem tudom, hogy tud-e ártani egyetlen egy kritika egy karriernek. Én akkor úgy éreztem, hogy amikor azt írtam, hogy ez a film jobb lett volna, ha nem készül el, azért, mert nagyon sok szempontból átgondolatlannak éreztem. És lehet, hogy nem értettem meg. Tehát lehet, hogy nem értettem meg, vagy rosszul értettem valamit, mert ugye én úgy éreztem, hogy egyébként a roma reprezentáció szempontjából is problémás. Tehát, hogy klisésen ábrázolja, még akkor is, ha az persze igaz, de hogy a sztereotípiákat én úgy éreztem, inkább erősíti a cigánsággal szemben, mint sem mondjuk lebontaná, amire mondjuk a film alapvető intenciói alapján inkább számítottam volna. De nem tudom, hogy megírnám-e. Nem tudom, hogy úgy fogalmaznék-e. Tehát, hogy egyre kevésbé hiszem azt, hogy van értelme olyan rossz filmről írni. Vagy rossznak vélt filmről írni. Kritikaírásban számomra egyre inkább fontos az alázat. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy mindentudó lennék. Olvastam néhány, nem csak filmek, kiállítás kritikát egy volt diákomtól, akivel beszélgettem, és valahogy azt mondtad neki, hogy azért próbáljuk hagyni a művet megszólalni először. Tehát, hogy ne a saját véleményünket öntsük egyből rá az olvasóra, hanem hadd szólaljon meg, tehát, hogy teremtsük meg a kritikában a filmnek vagy a műnek, amiről írunk, azt a lehetőséget, hogy felmondja, vagy elmondja magát, vagy megjelenjen, és akkor ahhoz képest állítsunk valamit. És hogy inkább elemzés, meg értelmezés, mint értékelés legyen. Persze én azt gondolom, hogy nem lehet elmismásolni, tehát hogy egy kritikus nem igaz, sokan csinálják egyébként, ez is egy megoldás, és egyébként azt veszem észre, hogy magyar filmekkel szemben kritikusok sokan csinálják, hogy ha beszélgetek vele utána, kiderül, hogy nem szerette a filmet, de ír egy okos, elemző, akár külső dolgokat is bevonó kritikát, de aztán az értékelést hát inkább elmismásolja, vagy elengedi. Én azt gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg. Tehát valahol, most nem biztos, hogy a ledorongolás értelmében, de valahol tartozunk annyival az olvasónak, hogy elmondjuk azt, hogy mit gondoltunk arról a filmről. Nem azt mondjuk, hogy ez a film rossz, hanem hogy azt gondoljuk, hogy ez a film ilyen meg ilyen szempontból nem érje az általunk, nem tudom, hogy támasztott mércét. De hogy ez nem igazán kerülhető meg. Azt gondolom, hogy a kritikának leáldozott. Tehát, hogy mi ilyen dinoszauruszok vagyunk a porcelánboltban, tehát, hogy még azt is szétverjük, ami körülöttünk van ebből a rendszerből, mert hogy Én minden területen azt gondolom, hogy a tájékozott véleménynek leáldozott szemben a közvetlen és a, nem tudom én, az ismerettségi körből származó tapasztalattal. Tehát ugyanúgy valószínűleg Google-ön nézzük meg egy étterem értékelését, és nem étterem kritikát fogunk olvasni, vagy nem tudom én, úti kalauzt vásárolunk, amikor elutazunk valóban, megnézzük TripAdvisor-on, hogy mi az a 10 legjobb dolog, amit egy városban csinálni kell. Tehát, hogy megváltozik az a mód, és akkor miért pont kritikákat olvasnánk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy mit nézzünk moziban. Tehát én nem tartom ezt jónak, de valahogy mégis kialakult az, hogy szemben azzal, hogy valaki, aki sok kaját evett már, adott esetben meg tudja ítélni azt az éttermet, vagy azt a kaját, ugyanúgy, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát a filmkritikus azért kéne tudja jobban megítélni, mert többet látott. Mert folyamatosan filmeket néz, sőt, adott esetben még gondolkodik is róla, tehát, hogy végig is pörgeti magában, meg összetudja kapcsolni korábbi egyéb tendenciákkal ezzel-azzal. Remélem, hogy visszajön, de nem hiszem, hogy ennek a jelentősége visszakerül oda, hol volt. Tehát ezért nem gondolom azt, hogy mondjuk igazán tájékozódását tud lenni. Én azt gondolom, hogy nem tudom, én a különböző IMDb vagy port ilyen pontozásait inkább megnézik az emberek. Gyakran lehet azt, de hát aztán 9-es volt IMDb-n, akkor persze, hogy elmentem megnézni. Ez egy kérdés, hogy egyáltalán ezt miért műveljük azon kívül, hogy nekünk ez úri passziunk, és van egy egyre szűkülő kör, aki szereti ezt olvasni. És én ezért gondolom azt, ha már ilyen arcpolitikáról beszélünk, hogy a kritikának többnek kell lennie, mint a film értékelése, inkább értelmező, elemző kell legyen, és hogy valahol egy ilyen világszemléletet, vagy azt is át kellene adjon, tehát azáltal, hogy azok a filmek, amiről írsz, különböző problémákat jelenítenek meg, és hogyha ezekről a problémákról is beszélünk, ezt mondtam akkor, amikor elkezdek a film kapcsán gondolkodni, azokról a kérdésekről, amiket felvet, hogy igazából azon túl menjen. Tehát én szeretek olyan kritikákat olvasni, amik valójában az önmeghatározásomhoz, az önmagam világban való mozgolódásához is hozzáadnak, és nem csak pusztán szakmai kérdésekről szólnak, hogy ez a film ettől jó, meg rossz. Én hozzám nem jutnak el. Ugye most már egyre kevesebb felületen használják a kommentelést is, hiszen akkor a meló moderálni ezeket, úgyhogy nem. Konkrétan nem jönnek el ezek. Ezt az ember így utólag ismerősöktől, vagy félismerősöktől, vagy összefutsz valami, hogy ja, igen, ismerem a kritikáidat, vagy keresem a kritikáidat, és akkor úgy kiderül számodra, hogy azért vannak, akik tudják, hogy ezt csinálod. De én nagyon sok ideig éltem abban a hitben, hogy egy légüres térben vagyok, hogy semmit nem jelent az, hogy én írtam a kritikát, hogy az emberek olvassák az Origón, amikor még volt, vagy a Revizoron, vagy a Filmvilágban, vagy ahova írok, és hát olvastak egy kritikát erről a filmről, az új Tarantino filmről, vagy az új, nem tudom én, Lantimosról, de hogy nem is tudják, nem is követik nyomon, hogy ki írta. Ugye én tanítok, ezért az osztályozáshoz hozzá vagyok szokva. Úgyhogy én nekem nem esik nehezemre osztályozni, és azt gondolom, hogy tudok is, mármint hogy ez nem azt jelenti, hogy általános értelemben tudok, hanem hogy önmagamhoz képest, tehát le tudom azt szűrni, hogy egy adott filmet hova lövök be a saját értékrendem szerint. De ebben szigorú vagyok, tehát hogyha 5-fokozatú a skála, ez sajnos, mondják a diákjaim, ez így van a suliban is, tehát ha 5-fokozatú a skála, akkor én mind az 5 fokozatát használom, tehát hogy különbséget teszek közöttük, és ez inkább egy kategóriákban gondolkodom, tehát hogy az, hogy 4-es valami, az egy sávot jelent. Valahogy azt meg tudom ragadni, hogy hova illik be egy film. Tehát, hogy mennyire éri el azt a szintet, ami számomra a jóhoz tartozik, vagy a kiválóhoz. Igazából eléggé szűkmarkú vagyok a legmagasabb jeggyel. Az osztályzáskor akár a suliban, akár a filmeknél nálam állandó a mérce. Számomra az egész filmtörténet benne van az osztályzásban, vagyis amikor én azt mondom, hogy nem tudom, 10-es vagy 5-ös a legmagasabb, akkor én azt gondolom, hogy jó, de akkor azt oda kell tenni a ja, a Tarkovsky van a tízesen, akkor az melyik ér hozzá fel? Vagy nem tudom, bárkit lehet mondani, tehát hogy a nagy klasszikusok is ott vannak abban a mezőnyben, amelyekben értékelni kell. Jó, ez talán nem ennyire szigorúan, mert akkor nyilván nagyon alul kezdődnének sokszor az osztályozások, de hogy szóval igyekszem egy általánosabb szempontrendszer, tehát egy olyan szempontrendszert, amire más, vagy igen, egy olyan osztályozási rendszerben gondolkodni, amire rá lehet illeszteni más mintát is, tehát egy más filmeket is, régebbieket, újabbakat is. Amit viszont nagyon gyakran ezeket a listákat olvassuk, hogy az év 10 legjobb filmje, vagy a 10 legjobb ilyen vagy olyan típusú filmje, vagy jelenete, ezekkel sajnos az a helyzet, hogy a netes kritika szerintem a szélsőséges vélemények irányába vitte el az értékeléseket, és ez egyébként egy probléma. Tehát az árnyalt értékelésre, főleg mondjuk egy címben vagy egy leadben senki sem kíváncsi. Tehát ha azt mondod, hogy hát ez egy korrekt film volt, tehát ez az üzenete a leadnek, akkor ezt is senki nem fogja elolvasni. De azt mondod, hogy ez egy szenzációs film volt, vagy ez a legjobb film volt, amit a Cannes-ban láttam idén, akkor ezt elfogják. Vagy ez, hogy ez a legrosszabb film, amit valaha láttam, megint el fogják olvasni, de hogy az, hogy árnyald a dolgot, erre nincs lehetőség. És azért mondom, hogy ezt a netes kritika, mert ezt nyilván a print sajtó korában nem lehetett mérni, hogy konkrétan adott cikkre hányan kattintottak. Azt lehetett tudni, hogy hányan ott vették meg az újságot, de lehet, hogy a sportrovatért vették meg, vagy lehet, hogy a nem tudom én hírekért. És akkor nem volt benne ez, ami ugye ilyen nagyon nyilvánvalóan kirajzolódik, hogy a kritikának adott esetben, vagy melyiknek van vonzereje. Én ettől hát igyekszem távol tartani magam, de azért jön vissza, meg folyamatosan jött vissza szerkesztőktől az, hogy hát azért blikfangosabb címeket kéne találni, vagy hogy valamilyen módon érdekesebbé tenni a leadet, amit gyakran nyilván a sarkításról szól. És vele is fordult elő, hogy mondjuk a leadben egy picit sarkosabbra vettem a megítélést, mint ahogy aztán az a szövegből kiderül. Nem követem annyira, egyébként bevallom, nem követem annyira a kritikákat, illetve hát ez egy ilyen vegyes dolog, mert hogyha valamilyen órára szükség van rá, akkor ugye utána olvasok, és nem feltétlenül csak tanulmányokat, meg könyveket, hanem gyakran kritikákat is, meg ugye egyszerűbb ilyeneket feladni a hallgatóknak is. Tehát a bővebb, alaposabb, elemzőbb kritikákat keresem, és nem a pillanatnyi szösszeneteket, és nem a pusztán értékelő kritikákat, mert azok, mert nekem valójában azért van ezekre szükségem, mondjuk nagyon gyakran, hogy a hallgatóknak rá tudjam nyitni a szemét arra, hogy hogyan tudunk egy filmet elemezni, vagy hogyan tudunk egy filmben felfedezni olyan rétegeket, amik első pillantásra esetleg nem egyértelműek. Próbáltam én a nemzetközi sajtóban is találni, és változó, hogy hol találok jobb kritikákat. Nem találtam sem egy szerzőt, akit feltétlenül követnék, sem egy igazából egy lapot. Tehát, hogy vannak, amiket figyelek, vannak, amiket kevésbé, akár, hogy például van egy ilyen érdekes, egy igazából csak ilyen Patreon-os támogatás elérhető, egy Deep Focus Review nevű oldal, ahol megjelennek egészen jó, hát a kritika és az esszé között ilyen írások. A angol nyelven még ez a Senses of Cinema oldalt szoktam követni, ami megint ez az átmeneti dolog, tehát hogy egyel alaposabb. Hát a kritikák ugye, amikor a fesztiválokon vagyunk, akkor tudnak relevánsak lenni, hogy egy film, amiről mondjuk nem jutottál el valamiért, és hogy vajon érdemes-e megnézni, vagy sem, és akkor ugye itt az ember a három nagy között szokott válogatni, a The Hollywood Reporter, a Variety és a Screen, amelyek ugye ott helyben megjelennek. Hogy mi idegesít a kritikákban, hát ez lehet, hogy egyébként tovább visz arra a kérdésre, amit azzal kapcsolatban kérdeztél, hogy volt egy ilyen kérdés, az alternatív, vagy az új formája a filmkritikának, a podcast, a YouTube és a társai. Hát ehhez én magamnak azt írtam fel, hogy valójában azt szoktam mondani, hogy hát még évekkel ezelőtt valójában a kritika halálát a Twitter hozta el, amikor a legnagyobb kritikusok elkezdték kitvitelni, ahogy véget ért egy Cannes-i vetítés, az ő nyilván 140 leütésnyi értékelésüket. Hiszen akkor már nem kell elolvasnom a kritikát róla, ha láttam a tweetedet arról, hogy ez egy szenzációs film, amiben nem tudom én, írtó jó Russell Crowe alakítása, pont, kész. És akkor, akkor miért is kellene végigmenni, hiszen megkaptam azt a pillanatnyi, vagy azt a minimális információt, ami ahhoz szükséges, hogy megnézzem, vagy sem. Úgyhogy nekem ez a Twitter a probléma, a másik pedig ezekkel a videókritikákkal, hogy nekem van egy ilyen agymenésem, hogy a mikorunkat úgy szoktam hívni, hogy a selfie kora. A selfie, mint egy ilyen vizuális szimbóluma annak, hogy nem azt fényképezzük, ami azt a látványosságot, ami előtt vagyunk, hanem magunkat a látványosság előtt, és általában ugye a telefonpozícióból fakadóan nagyobbak vagyunk, mint maga a látványosság, és hogyha egy kritika a kritikus személyiségének a, nem tudom én, a kiteregetésévé válik, vagy kitakarja a kritikus személye a filmet, akkor azt azért tud zavarni. Nyilván az ember ifjonti hévvel a saját értékítéletét is fontosabbnak tartja, mint amennyire az. Tehát, hogy biztos, hogy az ítéletből visszavennék, vagy biztos, hogy érveltebbé tenném a véleményemet. És hát nyilván az is, hogy mivel most már nem vagyok feltétlenül rászorulva arra, hogy mindenről kritikát írjak, amire felkérnek, ezért meg tudom válogatni, mert én tényleg azt gondolom, hogy az, ami szerintem jó kritika, az csak igazán jó filmeken tud megvalósulni. Még a középszerűn sem. Tehát, hogy az, hogy kijöjjön, tehát, hogy vannak benne még gondolatok, és formailag az a film valamiért ezt összhangban hozza létre, ehhez egyszerűen nagyon jó és kiváló filmek kellenek. És ezért azt meg tudom tenni, hogy kiválogatom azokat, hogy leginkább azokról írok. Úgyhogy ez nekem egy ilyen segítség ebben. De hát volt persze film, amiről megváltozott a véleményem utólag, arra konkrétan emlékszem, az Ifjúság című filmje Sorrentinónak, az olasz Paolo Sorrentinónak, ami valamiért, nem tudom, a Cannes-i vetítésen nem működött nekem. Ez nyilván millió oka lehetett ennek, az, hogy fáradt voltam, vagy előtte volt egy nagyon erőteljes filmélmény, ami még zsongott bennem, és nem tudtam megnyitni magam arra a filmre. Tehát, hogy millió oka lehetett, de úgy éreztem, hogy hát ez csak jó akar lenni, és akkor aztán valahogy mégis úgy adódott, hogy megnéztem itthon, amikor forgalmazásba került, és egyszerűen lenyűgözött. Tehát végtelenül lenyűgözött, nagyon jól is éreztem magam, ültek a poénjai, úgy éreztem, hogy teljes mértékben bevonz a film. Aztán, amikor egyszer egy konferenciára volt egy olyan téma, ahova beidéztem a filmet, és megint újra néztem, akkor azért rájöttem, hogy annyira nem jó a film, mint az a filmélmény, ez a mozis filmélmény volt, tehát, hogy akkor valahogy nagyon nyitott voltam hozzá, és közben, ha objektíven nézem, akkor azért már nem olyan erős a film. Nem próbálom kiszűrni a személyiségemet, meg a hangulatomat belőle. Amikor azt mondom, hogy objektíven, akkor az, hogy amikor már otthon és elemzéstárgyából nézem, és megállítom, és megfigyelem az jelenetet, akkor már film rám tett hatásán egyrészt már kétszer láttam, tehát túl vagyok, tehát már tudom, hogy mire számítsak. Tehát már nem fog meglepetésként érni, ráadásul ugye otthon nézem, tehát nem a nagyvászon varázslatával, és akkor már jobban látom azt, hogy vagy jobban láthatóvá válnak esetlenségek, vagy amikor azt érzem, hogy igen, de ez már túlbeszélés, vagy önismétlés, vagy hogy felszínes, az akkor valahogy jobban kijön. Igen, már amikor kiboltam, éreztem, hogy ez az objektív szó, ez persze egy kritikával kapcsolatban problémás, de akkor ez megint egy alapprobléma, mert hát ezért beszélünk, most tegyük félre azt, hogy ennek nincs relevanciája a mai világban, de azért beszélünk kritikáról, mert egy tájékozott véleménynek hívjuk. Tehát nem azt mondom, hogy professzionális vélemény, de egy tájékozott véleménynek. Tehát amelyik gondolkodáson, valami fajta tanuláson, és mindenképpen tapasztalaton alapul. Persze minden kritikus elkezdés megírja az elsőt, de ideális esetben azért több filmet látott előtte. Adott esetben többet, mint én az első kritikám előtt. Én azt gondolom, hogy a szubjektív benyomások mellé oda lehet írni egy jó film esetében, meg egy jó kritika esetében azt, hogy de mi is okozta ezt? Tehát mitől volt ez? És ha nem találsz ilyet, akkor lehet az, hogy tényleg én is szerelmes voltam, és egy szerelmes film megragadott, vagy én is szakításban voltam, és akkor egy szakításos filmtől sírtam, ami nyilván nem várható el, hogy a film összes nézője szakításban legyen, de hogyha én meg tudom ragadni, hogy miért tud az nagyon erős hatással lenni, tehát én magam számára meg tudom ragadni, akkor abban van valami fajta objektivitás, mert a film kifejező eszközein, vagy hatáskeltő eszközein tudok gondolkodni, és akkor azt oda tudom tenni. Tehát igenis azt el kell fogadni, hogy bár a vélemény szubjektív, de a vélemény alapját képező elemzés az rendelkezhet az objektivitásnak jegyeivel. Nem emlékszem arra, hogy mondjuk a személyes életemnek eseményeit beleírtam volna egy kritikába. Persze aztán, ha majd lesz egyszer egy kutatója az életművemnek, akkor lehet, hogy felfedezi, de egyébként rossz az emlékezetem, tehát azért rólam azt is kell tudni, hogy megesett velem az, hogy egy, jaj, csak jusson eszembe a, biztos nem fog eszembe jutni a rendező, azt tudom, hogy Meryl Streep volt a főszereplője egy filmnek, amit azért néztem, mint kiderült újra, mert hogy a rendezőnek egy új filmje jelent meg, arról írnom kellett, és akkor gondoltam, hogy hát jó, megnézem az előző filmjét. Megnéztem az előző filmjét, gondoltam róla valamit, és akkor elkezdtem utána olvasni a rendezőnek, még ennek az előző filmnek, és rábukkantam a saját kritikámra arról a filmről, amit úgy néztem végig, mintha nem is láttam volna, és ez teljesen megdöbbentő élmény volt, hogy mert az, hogy néztem, és kiesett a fejemből, hogy láttam, ez egy dolog, de hogy konkrétan írtam róla egy kritikát, és ráadásul, jó, oké, mondjuk 10 évvel azelőtt, de hogy ugyanazt gondoltam, meg voltam elégedve, hogy 10 évvel később is ugyanazt gondoltam a filmről, mint amit először leírtam. Ez most csak példa arra, hogy nem biztos, hogy emlékszem pontosan, hogy miket írtam le a kritikákban, de hogy én a személyesben az általánost keresem, bármennyire is ellentmondás ez, tehát hogy ami feltételezhető, hogy más is érint. Tehát, hogy nem egyedit, hogy rám vonatkozik az, hogy engem, nem tudom én, gyerekkoromban verte az apám, vagy nem vert, hanem mert az egy egyedi szituáció, hanem az, hogy de mindennyiunknak voltak gyerekkori traumái, és akkor erre fel lehet építeni. És akkor, ha erről ír az ember, vagy ezt az érzést, vagy gondolatot belevegyíti a mondataiba a filmről, akkor ez lehetséges, de ne kötődjön egyedileg hozzám, mert én nem vagyok érdekes, és nem ismernek. Vagy legalábbis is, amit mondtam, hogy én sosem tudok úgy gondolni magamra, mint egy ilyen kritikus személyiségre, akinek a kritikát azért olvassák, mert én írtam, hanem azért, mert az a film valamiért érdekli, vagy éppen az került elé, vagy nincs jobb dolga. Tehát, hogy ezért én a saját személyemet nem tartom így egyedi szempontból érdekesnek. Hát ha az After Sun-ról kellett volna írnom, de nem kellett végül sajnos, valahogy nem került sor rá, pedig szerettem volna, de valahogy nekem nem volt időm, mindegy is, és hogy azt gondolom, hogy ott talán szóba hoztam volna, hogy az vagyok, de én sehol, tehát én a közösségi médiában sehol nem posztoltam a gyerekemről. Tehát, hogy azt én egy nagyon privát dolognak gondolom. Azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatott, tehát, hogy mondjuk olyan formában előkerülhet egy kritikában, hogy a szülő érzés, vagy az a féltés, amit egy apa érez a lánya iránt, vagy az a különleges viszony, vagy mit tudom én, vagy érzékenység, ami kialakulhat, ami most már számomra nem egy általános lózunk, vagy egy közhely, hanem hogy egy megélt tapasztalat. És ez lehet, hogy a mondatokat tartalmasabbá tudja tenni, de nem, ezt nem tettem be. Valahogy ezt én eléggé leválasztom magamról. De pontosan azért, mert átélhetővé akarom tenni, tehát hogy egy filmet, egy apa-lányról szóló filmet, annak is kell tudnia, értenie, meg érezni, akinek nincs lánya, aki anya és fia van, vagy soha nem volt, és nem is lesz gyereke, hogy egyszerűen túl kell lépni azon, hogy én ezt azért, vagy én azt gondolom, hogy túl kell lépnem azon, hogy én ezt azért szeretem, mert én gyenge Zsolt vagyok ebben az egyedi konstellációban, és valahogy átjárhatóvá kell tudni tenni mindenki számára, vagy nem mindenki, de többek számára. Nekem ritkán volt olyan tapasztalatom, hogy szerkesztő érdekek miatt kérte volna azt, hogy vagy legalábbis, hogy érdekekre hivatkozott volna azért, hogy változtassak szövegen. Lehet, hogy volt néhány olyan helyzet, bár konkrétumra nem emlékszem, de úgy a tapasztalat megvan, amikor inkább arra hivatkoztatok ti szerkesztők, hogy na jó, de valóban így van ez. Tehát, hogy valóban fenn akarom-e tartani azt az erős állítást vele kapcsolatban, és akkor tényleg az ember átgondolja, hogy és a legtöbb esetben tényleg a külső olvasó rá tud látni arra, hogy jó, de ha te ezt leírod, és nem a magad hangján hallod, amikor visszaolvasod, akkor rájössz arra, hogy de ez azért erősebben hangzik, mint ahogy te gondoltad. Vagy mint ahogy benned szól. És akkor ezt így változtatni. Ugye én például a címekkel kapcsolatban vagyok úgy, hogy bár sokan ezt presztízs kérdésnek gondolják, én azt gondolom, hogy a címadás az a szerkesztőségnek, vagy a szerkesztőnek a joga. Tehát nyilván ne adjon velem ellentétes címet, vagy én azért nagyon szeretném, ha látnám a címet, mielőtt megjelenik, de azt gondolom, hogy joga van megváltoztatni. Tehát ha nem ellenkezik azzal, amiről a cikk szól, vagy az én elveimmel, vagy mit tudom én micsodával, akkor én azt meg tudom engedni, hogy egy szerkesztőség tudja, hogy milyen típusú címeket szokott adni, aztán a netes időszakban nyilván tudja, hogy mire szoktak kattintani, amit én külsős újságíróként nem látok, ti meg nyilván láttok minden nap. Ezért én azt például elengedem, én ebből nem csinálok büszkeséget. Nem is vagyok jó címadó, azt gondolom, vagy ritkán vagyok jó címadó. Nehéz címet adnom, mert meg kéne ragadni, és én ugye a címet mindig a végén adom. Amikor már valójában összeáll bennem a kritika írás hatására az, hogy mit is jelent az a film, vagy mi a fő gondolatom arról a filmről, és akkor azt próbálom megragadni. Tudom, hogy ódivatú is vagyok a címadásban, már mint a netes világhoz hasonlóan, tehát inkább ilyen tömör szóösszetételeket adok a helyet, hogy mondjuk ilyen kifejtősek legyenek, ilyen félmondatok, amik megragadnak valami izgalmasat a filmből, és akkor ezek már nem kattintékonyak. Tehát ezt tudom magamról, ezért is vagyok hajlandó. Gyakran küldök úgy el cikkeket, hogy több címverzió van benne. És akkor ráhagyom a szerkesztőre, hogy válasszon, vagy mondja jobbat, főleg, ha nekem nincs egy olyan, amire azt mondom, hú, de szerintem ez kurva jó lenne. És amit viszont kérdeztél, az érdekekről, hát ugye az amit ma Diga Zsombor sztori kapcsán meséltem, hogy ugye a szerkesztőség maga nem akarja megírni, de akkor írja meg más, tehát ugye ez is valahol érdekek vagy ilyen viszonyok kapcsán működik. De nyilván nekem kurvára tetszett volna a film, akkor én azt írtam volna meg. Én azt gondolom, hogy ti egyébként el is fogadtátok volna. Tehát, hogy nem hiszem, hogy fenntartásotok lett volna azzal szemben, ha én egyébként meg azt írom, hogy de hát ez egy gyöngyszem, aminek a rejtett értékeit nem vettétek észre. Elvileg azt, hogy letiltások legyenek, hogy ne írjunk erről, vagy ne azt írjuk meg, hát ez nyilván szerkesztőségi gyakorlatban való beleszólás. De mivel nem voltam szerkesztő, ezért nem találkoztam ilyen nyomással. Általában ugye vagy én javaslom, hogy megírnám ezt a filmet, mert én jónak gondolom, vagy azt hiszem, hogy jó lesz, vagy felkérnek, szóltok, hogy akkor lenne kedvem valamiről, vagy erről, vagy valamiről konkrétan írni, úgyhogy erről azért nincs erős tapasztalatom. Mivel általánosítok, ezért ritkán, de mondjuk az, hogy ilyen kiszólások, hogy hát nem tudom én, mondjuk elnyomás, mint ahogy mi Magyarországon is ezt jól ismerjük, vagy nem tudom én, ilyen jellegű kiszólások elő szoktak fordulni. Hát valahogy én ilyen, hogy is mondjam, ellenzéki helyekre írogatok, ahol virtus csinálnak az alkotói vagy a szerzői függetlenségből, és akkor azt mondja, tehát hogy ez nem volt. Tehát azt mondták, hogy ha emiatt nem kapjuk meg az NK-at, akkor csessze meg az NK-at. Tehát hogy körülbelül ez egy picit az attitűdén. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor valójában a sajtóvetítés is egy PR ajándék, vagy legalábbis a forgalmazók most már hajlandóak így gondolni rá, hogy hát ezt valójában azért teszik meg, hogy mi kritikusok, akik szeretünk sok filmet nézni, de annyi pénzünk nincs, hogy minden filmet mozijeggyel nézzünk meg, ezért megengedik, hogy megnézzük a filmet. Mondják-e ők ezt azért, mert hogy viszont mi meg ragaszkodunk a függetlenséghez, hogy az ott esetben az ingyen megnézett filmet lehúzzuk, és akkor már ő ugye azt mondja, hogy akkor viszont neki ebből már nincs jó sajtója, vagyis miért mutasson meg ingyen nekünk egy filmet, miért kölcsönő arra, hogy bírós szírét keltsük annak a filmnek. Tehát ő egy marketing tevékenységnek fogja fel a kritikát, míg mi pedig szeretjük azt gondolni, hogy ez egy független állítás. Hát ugye vannak ezek a junketek, amik érdekesek, amire ugye azért hívnak el, hogy interjúkat készíts a rendezőkkel, és akkor ezért cserébe te tudsz, tehát adott esetben szállást, utazást kapsz, vagy egzotikus helyszínre, vagy mondjuk egy menő európai nagyvárosba, Párizsba, Londonba, nem tudom én hova, találkozhatsz a szerzőkkel. Én egyébként nem tartom szerencsésnek én azt, hogy arról írják kritikát, amelyik filmnek mondjuk a stábjával interjúztál. Szerintem olyan viszony alakul ki, még akkor is, ha ezek ismeretlenek, vagy csak nagy sztárok, akit az ember nyilván mindenütt látott, és nyilván, hogy a sztár nem fog emlékezni arra, meg nem is fogja érdekelni, hogy az egyébként 10 milliós magyar újságíró, vagy szóval 10 milliós országból származó újságíró mit írt róla, de mégis befolyásol. Tehát én azt gondolom, hogy erre nincs szükség. Most akkor minek nevezzük azt, amikor ma már a nagy fesztiválokon is csak úgy jutsz interjúhoz, hogyha befizet téged a forgalmazó. És ez adott esetben azt jelenti, hogy mondjuk egy interjúért $1000 is kiperkál. Akkor ez most mi? Tehát, hogy én oda megyek, nyilván munkámat végzem. Ugye azt nyilván a forgalmazó is pontosan tudja, hogy az interjú az kevésbé lesz bíráló. Tehát ez nem egy kritika, éppen hogy nem bírálat, hanem kifejezi magát a színész vagy a rendező, és hogy ő ezáltal, ugye ezt mindig szokták forgalmazók mondani, hogy ők azért szeretik az interjút, mert ezáltal a lapoknak vagy a sajtótermékeknek egy olyan felületeire is eljutnak, ahova az kritikák nem. Tehát, hogy a kritikák egy zárvány, ezzel szemben egy interjút be lehet tenni az életmód rovatba, az ide-oda, a különböző magazinokban, és ezért nekik ez jól jön. Ne legyünk megvesztegethetőek, tehát hogy ez ne befolyásolja az értékrendünket. Nem tudom, mit gondoljak erről, mert például nem szoktam forgatási riportokra járni. Azért, mert az megint egy olyan helyzet, hogy látod együtt a stábot, látod, hogy tényleg kínlódnak, hogy adott esetben ott helyzetben nagyon kreatív megoldásokat találnak ki arra, hogy hogyan oldjanak meg bonyolult szituációkat, hogyan vegyenek fel jeleneteket, látod, hogy hányszor veszik újra, hogy tényleg beletesznek anyait, apait abba, hogy az az adott jelenet, vagy amit látsz azon nap, hogy jó legyen, és akkor mégse lesz olyan a film. És én tudom, azt hiszem egy vagy két ilyen tapasztalatom volt, hogy nem tudtam úgy megítélni a filmet, mint hogyha nem lettem volna ott a helyszínen. Tehát ebben az értelemben gondolom, hogy jó távolságot tartani tőle, hogy ne azt lásd, hogy hogyan dolgoztak rajta, hanem azt lásd, mint a néző, és ez kicsit hozzátartozik ez a naív filmélmény koncepcióhoz, hogy hát azt lássam, amit a mozi nézők 99%-a látni fog, hogy hát nem sokat tud a filmről, beül és megnézi. Még ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, ugye szoktak ezeket mondani, hogy jó, hát a pogácsa, meg a pohárból, meg a kocintás, én ezt nem tartom le kenyerézésnek. Tehát hogy tényleg, ha valaki azt gondolja, hogy ezzel megveszteget, tehát ez nyilván ugye erről volt Kálob Istának szerintem a 2000-es évek elején, vagy mikor egy ilyen elhíresült mondása a pogácsa zabáló kritikusokról, akik ugye megeszik a pogácsáját, aztán rosszat írnak a filmjéről, de ezt én nem gondolom megvesztegetésnek, meg hát senki nem várja el, ha nincs kávé, meg pogácsa, akkor veszünk a büfébe előtte, ha éhesek vagyunk, ha meg nem, akkor, ha meg van, akkor meg... Szóval ezzel nekem nincs ilyen nagy problémám, és nem is gondolom, hogy ez meg tudná változtatni azt, hogy mit írok egy filmről. Azt már inkább próbálásnak tartom, hogy ugye most már egyre inkább a sajtóvetítéseket összekötik a díszbemutatókkal. És akkor ott van a stáb, és akkor muszáj találkozod a stábbal, a forgalmazó, aki meghívott, kilépsz, és más, na, hogy tetszett a film? Adott esetben még ott áll mellett a rendező, vagy az egyik színész, vagy a vágó, vagy a producer, és akkor most ott helyben mondja be azt, hogy nem tetszett, vagy azt, hogy még nem tudom, mit gondoljak róla. Nyilván, ha nem egyértelműen tetszett, akkor nem tudom, hogy mit gondoljak róla. Akkor tényleg végig, tehát hogy a kritika a filmnézés része, ahogy mondtam, tehát hogy majd kiderül számomra, hogy pontosabban mit gondolok róla, de hogy nem, ez is rosszat tesz annak, hogy mondjuk távolabb maradjunk a filmkészítéstől, és csak magával a vetített cuccal foglalkozunk. Nem, soha nem akartam filmes lenni, ez talán abból is fakadhat, hogy egyszer volt rá esélyem, igazából más által forgatott anyagot, egy média wave, nem is fesztivál, hanem tábor volt, amire valahol a 2000-es évek elején odakeveredtem, és igazából leginkább csak megvágni kellett egy már készült anyagot egy ilyen kis hangulat dokumentumfilmszerűségé. Hát egyrészt a vágás során az egy olyan apró munka, amikor abban az értelemben jó tapasztalat volt, hogy rájössz arra, hogy mennyire aprólékosan ismerté válik számodra az anyag, ami egyszeri vagy kétszeri megnézésre sem, amikor moziban lát, vagy szóval kész filmet látod, hogy mennyire nem tudod nem tudtam megítélni, hogy mennyire szar volt az, amit csináltam. Tehát, hogy egyszerűen, hogy semmi volt, hogy nulla volt, és hogy mivel benne voltam, és sok munkaórát eltöltöttem, és agyaltam rajta, ezért egyszerűen nem láttam ki belőle. És ezt én meg tudom érteni, hogy ez tényleg egy problémát tud jelenteni akkor, amikor egy stáb azt gondolja, hogy tényleg, hát rengeteg munkát beletett, miért ne lenne jó az a film. Nem, tényleg, soha nem volt ilyen ambícióm. Én azt szoktam mondani, hogy én nem kreatív vagyok, hanem reaktív. Vagyis, hogyha valamit látok, arra én tudok reagálni. Tehát, ha van valami anyag, nem, ez egyébként hétköznapi szituációkban is teljesen igaz rám, hogy nagyon jól tudok beszélgetésbe bekapcsolódni, de nem biztos, hogy annyira jó vagyok abba, hogy kezdeményezzem, hogy miről beszélgessünk, mi legyen annak a hangvétele, stb. Úgyhogy egyáltalán nem érzem magam frusztrált filmesnek, egyáltalán nem volt ilyen ambícióm, hogy most akkor azért is húzzam le. Ráadásul ugye, mint mondtam, az én ambícióm az, hogy ha lehet, csak jó filmekről írja kritikát. Tehát most már egyre kevésbé szeretnék rossz filmekről írni, amiket csak azért, hogy megmondjam, hogy rossz, és lehúzzam. Bár az is igaz, hogy nekem az időnként segít, ha valaki megírja egy filmről, már ha azt írja, hogy középszerű, én akkor azt nem nézem meg. Tehát valamiért nem néztem meg, nem jutottam el a sajtóvetítésre valami, és akkor valaki leírja, hogy hát ez nem olyan érdekes, akkor az segít nekem, hogy akkor erre most nem fogok időt áldozni. De hogy magam feltétlenül rossz filmekről írjak, azt nem. Azt már a kritika megírása után, vagy az elküldés pillanatában tudom, hogy jól sikerült-e ez, vagy nem. És ez elsősorban egy ilyen mentális fáradtságból mérhető lett, tehát hogy beletettem azt a szükséges energiát. Nyilván sok-sok év után rutinból is meg lehet írni egy kritikát, ami jó színvonalú lesz. De az, hogy kiemelkedjen, ahhoz ez most lehet, hogy szembe megy azzal a személyiség kérdésemről beszéltem, de mégiscsak játékba kell hoznod önmagadat, vagy kockára kell tenned önmagad, tehát hogy bele kell vinned az érzéseidet, tehát hogy össze kell keverned a filmmel önmagadat. És meg kell tenned azt az erőfeszítést, hogy az, amit gondolsz róla, azt, amit érzel a világról, azt így felkavarod magadban. És ráadásul megteszed azt az erőfeszítést, hogy keresgéled hozzá a szavakat. Hogy melyik az a szó, az a mondatformálás, ami azt pontosan leképezi, amit a filmről gondolsz, vagy érzel. Én ezt eléggé szoktam tudni, hogy ez egy oké, vagy ez egy kiemelkedően jó szöveg. És nem vannak, tehát egyenetlen teljesen az életmű, ha így lehet fogalmazni, tehát hogy vannak olyanok, amelyek kevésbé sikerültek, nem volt idő rá, nem volt meg az én nyitottságom, hogy egyáltalán a filmet befogadjam, szóval sok minden lehet. Fordult már az elő, hogy újra olvastam a régi kritikámat, és meglepődtem, hogy milyen jó a szöveg. Egyébként szóval, hogy magamtól nem számítottam, hogy tényleg én ezeket beleláttam, és ezt így össze tudtam rakni, hogy ez jó, igen. Nyilván vannak olyanok is, amiket kínos visszaolvasni, de hát a legkedvesebb kritikám, vagy nem tudom, hát ha gondolkodtam rajta, ami eszembe jutott, az a Torinói Lóról írt kritikám, azt a Filmhu-nak írtam szerintem a fesztiválról, a Berlináléről. Az abból a szempontból is érdekes, hogy azt viszonylag gyorsan kellett megírni, lévén, hogy egy díjesélyes, nem tudom, egy kultuszrendezőtől nagy fesztivál versenyprogramjában készült filmről, vagy került filmről, viszonylag hamar elválták, hogy kritikát írjak, és ezt tudom, hogy ezt a vetítés utáni délután. De persze ezen dolgoztam, tehát mit elküldtem, még szerintem másnap délelőtt még csiszolgattam rajta, de akkor úgy éreztem, hogy sikerült gondolatokat találni a filmben, amelyek összefüggtek formai megoldásokkal, elméleti megfontolásokkal, érzésekkel, tehát hogy egy ilyen gazdag gondolatvilág volt. De például most frissiben kellett írnom a vetítésről, amit a Cinemán is szervezett a Hubu filmről, és én akkor azt még nem olvastam újra, de akkor azzal is elégedett voltam, amit megírtam, az most jelent meg a Filmvilágban, szerintem a szeptemberiben. Vagy szerintem például a Horváth Lilinek nem a filmje, hanem ez a színházi előadása, amit egyébként szerintem pont együtt láttunk, ami film és színház és koncertnek az elegye volt, és én valamit abban úgy éreztem, hogy meg tudtam ragadni, amit akár még a helyszínen nem is tudtam magamnak elmagyarázni, és ez például tipikusan az a helyzet volt, hogy a kritikai írás közben tárult fel nekem az az egész struktúra, és az, hogy az hogyan működtek együtt a különböző elemek. Ugye az egyetemi oktatói szereppel összefügg egy ilyen tudományos beszédmód, és nekem azért fontos kritikákat írni, mert ez kényszerít arra, hogy úgy beszélj, hogy úgyis olyan hétköznapi emberek is megértsék. Tehát, hogy ne egy nagyon szűk körnek szóljon, hogy úgy valahogy számomra ebben az a kihívás, hogy úgy beszéljek filmekről, hogy az ne legyen sekélyes, de ne kelljen egy egész szakirodalmat elolvasni ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat, vagy azt a filmet megértsed. És erre a kritika jó kihívás, mert hogy én nagyon sok szenzációs tanulmányt olvastam filmekről, vagy filmesekről, amelyekhez tényleg fel kell adni egy fél könyvtárat, hogy az ember átlássa, hogy megtanulja az ember így beszélni róla, és a másik, hogy érzékletes legyen. Tehát, hogy egyszerűen élmény legyen olvasni, hogy megjelenjen a film. Nekem ez kihívás, tehát én ezt szeretem csinálni. Fontosnak is tartom, de nem akarom én ennek tényleg túlhangsúlyozni a fontosságát, de alapvetően van egy olyan habitusom, hogy túllépjünk zárványokon, hogy bármifajta értelmiségi attitűd az ne zárjon be az értelmiségi körbe. Tehát, hogy egy ilyen elvi kérdés is, de hogy kihívás és öröm csinálni. Az, hogy ezt valóban öröm-e olvasni, vagy hogy egyáltalán van-e, aki olvassa, vagy hogy mennyire szűk ez a kör, hogy ez a szűk kör fent tudja-e, vagy felhajlandó-e tartani ezt, mármint, hogy megfinanszírozza anyagilag. Az egy jó kérdés, és ebben talán inkább pesszivista vagyok, mint optimista, amit már korábban mondtam a nem professzionális véleménynek, vagy az egyszeri hirtelen tapasztalatnak az előtérbe kerülése miatt. Hát megérted a filmet eltetted, de dolgozom rajta. Tehát ez egy önző cél, mert hogy valójában arról szól, hogy nekem jó kritikát írni, még akkor is erőfeszítés. Azt szeretem, amikor nehezemre esik. Ó, igen, hát annyi minden egyéb lenne, meg egyébként úgy elkényelmesedhetném azt a napot, vagy azt az estét, de akkor mégis ráveszem magam, és amikor eltelik az a másfél-két óra, és akkor hirtelen érzem, hogy na most rátaláltam arra, hogy igen, most abban a nyelvjátékban vagyok, ahonnan már érdemben tud megszólalni a film, az egy elégedettség, de hát ide el kell jutni. Nekem van egy olyan optimista jövőképem, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban alakítottam ki, hogy az egyedüli optimista lehetőség ebből az, hogy néhány év szenvedés után, amiután már fogalmunk sem lesz arról, hogy az, ami előttünk van, az egy gép terméke, vagy egy ember írta, vagy hogy valóban mondta ezt az illető, amit én úgy hallom, hogy ő mondja, hogy vissza fogunk térni az ilyen közvetlen tapasztalathoz, és a közvetlen tapasztalat fontosságához. Tehát akkor, amikor majd meg fogják íratni a szállásértékeléseket, meg a TripAdvisor listákat, mesterséges intelligenciával, százassával jönnek majd az értékelések, hogy hú, milyen jó volt itt enni, vagy lakni, vagy látni, akkor lehet, hogy vissza fog térni az, hogy jó, akkor viszont legyen egy ilyen szerkesztett tartaló a szakértő értékelésnek egy kora, amikor majd csak ablak fogunk hinni, hogy ha közvetlenül beszélünk valakivel, mert egyébként minden egyéb az megbízhatatlanná válik, hogyha ez a jövőbe következik, akkor lehet, hogy a filmkritikáknak is lesz jövője.